reggeli személy.
Dr. Pardavi Márta van velünk, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És ide várjuk Döbrentei Dánielt, a TASZ politikai szabadságjogi projektjének vezetőjét. Reméljük előbb-utóbb betöri, ránk töri az ajtót és csatlakozik hozzánk. Amiről beszélni fogunk, hát ez igen adja magát sajnos. De itt van most egy közös nyilatkozat, ez ma reggel jelent meg, ugye?
Igen.
Civil szervezetek írták alá meg a független média szereplői, tehát az Alternatív Közösségek Egyesülete az első, az utolsó a Válasz Online, és itt rengeteg szervezet van, én nem fogom ezeket mind felsorolni, de hát azért el tudjuk képzelni, hogy kik.
Reggel, amikor én is néztem, hogy hányan, akkor olyan 75-nél tartottunk, de hát remélem, hogy azért sokkal többen lesznek.
Bővülni fog.
Bővülni fog, mert szeretnénk, hogyha csatlakoznának hozzá civil szervezetek, független média orgánumok, bárki, aki egyébként azt érzi, hogy ez, ami ebben a bosszú törvénynek, önkénytörvénynek, önkényvédelmi törvénynek nevezhető, lényegében 30 órával ezelőtt a parlamenthez benyújtott javaslatban megtestesül, az a gondolat, ami mögötte van, az olyan, amit nem fogadhatunk el, úgyhogy ebben az értelemben nagyon hatékonyan sikerült közösen összeállnunk és kiadnunk ezt a nyilatkozatot már most.
Igen, természetesen a Klubrádió is szerepel az aláírók között. Van itt egy jó sor, amit én megjegyeztem, ez arról föl is olvastam még reggel 6 órakor, csak hát ezt nyilván sokan nem hallották. Ez a nem kérünk engedélyt. Nem kérünk engedélyt, hogy segítsünk, hogy cselekedjünk a közjövőre, megírjuk a híreket. Ez valóban az a független hang, amelyik a létét nem teszi függővé még a félelemtől sem. Aztól a félelemtől, amit ez a törvényjavaslat gerjeszteni próbál.
Igen, itt két fontos fogalom hangzott el, ugye, ami mind a kettő egyébként a napjainkban szerintem nagyon kúrens, nagyon kelendő. Az egyik az autonóm cselekvés, a függetlenség, a szabadság. Mit jelent ez, és hogyan látszik ez, hogyan tudjuk ezt kimutatni, megélni, hogyan tudjuk ezt támogatni. A másik pedig a félelem. A félelem, mint egy eszköz arra, hogy ne cselekedjünk. Ugye ennek a visszatartó ereje, amit a magyar történelemből, a 20. századból olyan jól ismerünk. Ez tükröződik vissza mögött, a törvény mögött is szerintem. Nagyon fontos az, és tényleg érdemes talán ilyen alapvetésekről beszélni, mert valóban sokan mondják, és én is osztom ezt, hogy egy fordulóponthoz érkeztünk. Tehát egy olyan pillanatot élünk most meg, ami bizonyos értelemben talán történelmi is. Ezt mindig utólag lehet megmondani. De én most minden esetre személyesen azt érzem, hogy ez is egy fontos pillanat. Egy olyan pillanat, amikor már a kormányzati szándék a demokrácia oxigénjének az ellehetetlenítésére, felszámolására törekszik. Amikor az autonóm polgár, a független, az, aki igazából azért tesz, hogy neki és a közösségének jobb legyen, és ezt nem csak gondolja, hanem ki is mondja, és másokkal is megosztja ezt a gondolatát, ez válik ellenséggé. És ez egy olyan eszközrendszert vezet be ez a törvényjavaslat, biztos beszélünk majd róla később, ami tényleg igazából azt akarja ellehetetleníteni, hogy egymásnak tudjunk segíteni. Egymást tudjuk támogatni, egymás problémáját meg tudjuk fogalmazni ezzel kapcsolatban, a nyilvánosság előtt tudjunk fellépni. Tehát olyan alapvető demokratikus értékeket tagad meg, foszt meg, amelyek, én azt mondanám, hogy létszükséglet ahhoz, hogy az ember jól érezhesse magát a bőrében, a közösségében, de látjuk, hogy ez máshol is történik. Tehát azért is merül fel talán, hogy mint ahogy Tbilisziben egyébként egy bő fél évvel ezelőtt ugye nagyon sok tüntetésen az utcán azt mondták, hogy az orosz törvény ellen tiltakoznak, mert itt is azért az orosz putyini mintának a leképeződését látjuk. Nem csak abban, hogy milyen politikai folyamatokban élünk, hanem ennek az elgondolásnak, a javaslatnak a nagyon konkrét lépései azt tükrözik, amit egyébként a putyini Oroszország művelt a független sajtóval, a független civil szervezetekkel. És a grúzok azért tiltakoztak olyan intenzíven és kitartóan és inspirálóan is talán ősszel, mert náluk is ehhez a mostani törvényhez, vagy törvényjavaslathoz nagyon hasonló szabályozás lett a társadalomra oktrojálva. Tehát ennek van egy ilyen mintázata, ezt átvesszük, és én személy szerint, és azt hiszem, hogy a legtöbb magyar ember azt gondolja, hogy ezt, ebből nem kérünk, ezt nem szeretnénk. Ezt a szabadságvágyat, amiről olyan nagyon sokan beszélnek, ugye olyan hangzatosan, ezt a civil társadalomban is meg lehet élni, és az, amikor mondjuk a Helsinki Bizottságnak a kollégái jogi segítséget nyújtanak valakinek ingyen, olyannak, aki másra nem nagyon számíthat egyébként, mint a civil szervezetekre, mert az állam vagy nem akar neki segíteni, vagy nem képes neki segíteni, mert nem szán rá elég erőforrást, azok az emberek magukra hagyva érzik magukat, de a civil szervezetek azok, akik nagyon sokszor segítenek. És ez is a szabadságvágyunknak a megélése, hogy mi akarunk tenni másokért, és nem fogunk engedélyt kérni ahhoz, hogy ezt megtehessük. Nem fogunk engedélyt kérni ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy milyen társadalmi problémákat látunk. Ha jól gondolom, a sajtó sem szeretne engedélyt kérni ahhoz, hogy feltárja mondjuk a korrupciót, vagy megírja azt, hogy mi történik az ország különböző pontjain élő emberekkel. Ezt azért tesszük, mert ehhez nem csak jogunk van, hanem mert ezt szeretnénk tenni. Ez egy fontos érték nekünk, és ennek az értéknek a tagadása igazából az, ami a törvény mögött áll.
Közben megérkezett Döbrentei Dániel, jó reggelt, a TASZ politikai szabadságjogi projektjének vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Elkezdtünk beszélni erről a közös nyilatkozatról, és közben eszembe jutott, mert Márta több nevét is felsorolta lehetséges, hát nem a hivatalos nevét, persze az átláthatósági, nem tudom mi, hanem hogy becézik ezt a civilek, ezt a törvényt, és hát a Putyini az folyton előkerül, és azt hiszem, hogy Eszbíró Zoltán történész mondta, hogy hát tulajdonképpen Putyinnak 10 évébe került, hogy megcsinálja azt, amit Orbán itt 1-2 év alatt rohanvást csinált meg, de a Putyini Oroszországban már az van, hogy valaki megosztott, tehát csak megosztott valamit, ami bírálta az orosz háborút, nem tudom, te valami nagyon szörmentén 18 évet kapott az ember. Tehát, hogy mifelé haladunk, ezt, hogy az emberek értsék, az nagyon jó lenne.
Hát abban nagyon bízom, hogy azért ebbe az irányba talán nem fogunk eljutni. De ez azért nagyon sokszor elhangzott. Na, arra koncentrálnék jelenleg, hogy mi a tendencia, amit eddig látunk.
Igen.
Eddig mindenképpen látszik egy olyan, hogy mondjuk a 2017-es szabályozással, ami a külföldről támogatott civil szervezeteknek egy regisztrációs kötelezettséget írt elő, és amivel szemben egyébként eredményesen állt ellen a társadalom. Ahhoz képest ez nyilván egy szintlépés, ezt nem is kell tulajdonképpen tovább elemeznünk, sokkal súlyosabb szankciókat helyez kilátásba. Ugyanakkor vannak nagy különbségek az orosz és a magyar politikai berendezkedés, társadalom és általában az ország, mondjuk így, hogy politikai környezete között. Ha más nem, akkor például az, hogy bízhatunk abban, hogy ez a jogszabály egyrészt nyomás alá kerül a magyar társadalom és a magyar civil társadalom oldaláról, és ott vannak a jogorvoslati lehetőségek, például az Európai Unió Bírósága elé vitellel, ott van a jogorvoslati lehetőség. Lehetséges, és az is lehet, hogy a helyzet súlyosságát érezve ez egy sokkal gyorsabb eljárás lesz, mint amit megszokhattunk eddig.
Van egy felfüggesztési lehetőség, ha jól tudom, a műsorban ezt elmondták, hogy az Európai Bizottság kérésére az Európai Bíróság fölfüggesztheti ennek a törvénynek a végrehajtását. De csak akkor foglalkoznak vele, ha elfogadták. Egyelőre ez meg ugye egy javaslat.
Én még arról beszélnek igazából, mielőtt arról beszélünk, hogy mit tud tenni az Európai Unió, hogy mi magunk mit tudunk tenni,
igen,
ma.
Igen.
Mert bár...
De bocsánat, beszélj még előre, hogy mi van ebben a törvényben, mert
igen.
Két dolog az, amit ma ebben a műsorban szóhoba hoztunk, ha lehet, hogy több is van, és akkor mondják el. Az egyik ugye az, hogy milyen sérti a saját alap, mindig elfelejtem, nem alkotmány, hanem alaptörvény, igen. Az ő saját alaptörvényüket, amit már rongyá írtak szét, úgyis mindegy. Tehát igazából egy papír fecniknek a patchworkje már, ha szabad így fogalmaznom. Tehát, hogy milyen törvénysértő a dolog, illetve a törvényeket írja át úgy, hogy közben ezek a törvények még hatályban vannak. Másrészt, hogy mennyire kizár mindenféle jogorvoslatot. Van valami, amiről a NAV dönt, mondjuk, hogy elfogadható egy pénz, de elhúzhatja fél évig is a vizsgálatot, majd aztán dönt, az ember, a civil elrohanhat vele a kúriához, nem máshova, tehát alsóbíróságok ki vannak zárva, a kúriának viszont nincs joga felülbírálni a NAV-ot. Szép kis kör, ugye? De milyen primitív.
Valóban a törvényjavaslat szövegét olvasgatva, és sokakkal erről beszélve az emberben az a kép alakul ki, hogy itt tényleg egyfajta félelem áll a demokráciától, a kritikától, a társadalmi, a közügyekben való részvételtől való félelem. Adott esetben a politikai fordulatok következményeitől való félelem áll a dolog hátterében, és ez mindenhol látszik egyébként. Sok tekintetben tényleg borzasztó gyatra minőségű törvényen, tehát ez nem egy jogszabályszöveg, hanem egy politikai akaratnak a papírra vetése. De az egyik ilyen pont, ahol ez a félelem látszik, az tényleg az, hogy mennyire a jogorvoslat, mennyire üres, nem valódi, nem hatékony. Hogyha most már eljutottunk ide, akkor érdemes talán arról beszélni, hogy ugye a szuverenitásvédelmi hivatal javaslatára a kormány rendeletben határozná meg azoknak a szervezeteknek a listáját, a fekete listáját, akiket ki akar pécézni. Ez ellen semmilyen jogorvoslat nincs. Ugye az alkotmánybírósághoz lehetne panasszal fordulni egy-egy érintetnek, de látva az eddigi gyakorlatot, ehhez nem lehet szerintem semmilyen reményt fűzni, hogy ez hatékony lenne. Tehát a listára fel lehet kerülni, és onnan szinte nem is világos, hogy hogyan lehet lekerülni, és a listára kerülésnek vannak nagyon súlyos következményei, és ez nem csak a civil szervezeteket érinti, hanem egyébként ugye a ma reggeli közös kiállásunk, nyilatkozat aláíró között rengeteg média szervezet is van, gazdasági társaságok, cégek, de én azt is mondom, hogy a politikai pártokat is érintheti ez a törvény abszolút. És a következmények közül talán a legsúlyosabb az, hogy minden egyes adományhoz, akár 3000 forint egy magyar állampolgártól, akár 4000 forint egy külföldön vagy külhonban élő magyartól, akár jelentősebb összegű támogatás egy szervezettől, az Európai Uniótól, ez a NAV-nek az engedélyét kell beszerezni. És valóban ez egy hosszú folyamatnak tűnik, és hogyha a NAV nem engedélyezi, akkor csak a kúriához lehet fordulni. Ez is egészen ritka, hogy csak a kúriánál lehetne bírósági jogorvoslatot keresni. Itt ugye ügyvédet kell igénybe venni, tehát kifejezetten magas lesz a belépési küszöbe ennek az eljárásnak, és hát a kimenete pedig, látva, hogy egyébként a kúrián is a jogállamiság rombolásnak a jelei azért elkezdenek látszani. Szóval a kúrián is megkötötték a bírók kezét azzal, hogy milyen döntést hozhatnak, és csak annyit mondhatnának majd erre az adóhatósági döntésre, ami megtagadja a támogatás folyósítását, hogy ez nem jó eljárás keretében született, tessék újra csinálni, tehát hatályon kívül helyezni, új eljárásra kötelezni az adóhatóságot. Ez tényleg egy kicsit ilyen fából vaskarika, hiszen az eljárás az annyira homályos, annyira semmilyen garancia nincsen ebben a törvényben, hogy igazából nem tud jogellenes lenni egy olyan eljárás, amit a NAV lefolytat, hiszen bármit csinálhat. Nincs meghatározva, milyen szempontokat kéne figyelembe vennie. Nem derül ki, hogy itt az ügyfél, mások milyen információkkal érvelhetnek. Tehát tényleg egy fekete doboz ez az eljárás, és hát ennek megfelelően a kúria nehezen tudom elképzelni, hogy azt fogja mondani, hogy ez nem volt jó. De még a kúriába se bízik, úgy tűnik a kormány, mert az elképzelés szerint a kúria nem vizsgálhatja érdemben felül a NAV eljárását. Tehát igazából nem kérdezheti meg az érintett szervezetet, céget, hogy na de mégis milyen pénzről van szó, ti mit csináltok, hadd nézzem meg, hogy mivel foglalkoztok, mire fordítanátok ezt. Tehát tényleg a saját, képére alakított intézményrendszerben sem bízik már, de ennek ellenére a társadalomban sem bízik már, és azt kell mondjam visszatérve az előzőkhöz, hogy a demokratikus értékeket nem csak, hogy nem tartja fontosnak, hanem már nem is akarja mutatni azt, hogy fontosnak tartja. Ebbe ugye a jogbiztonság, a hatékony jogorvoslat, ez egy alapdolog. Na de itt erről is elfelejtkezhetnénk, hogyha ez valóság lesz.
Daniel?
Hát nagyon nehezen tudnék vitatkozni az elhangzottakkal, és nem is el szándékomban. Annyit tennék hozzá, hogy nyilván nem véletlen, hogy ez a nagyon-nagyon látszólagos jogorvoslat a kúriára van telepítve. A kényes ügyek vannak alapvetően egy fokon a kúriánál, gyülekezési jogi jogorvoslat, választási jogi jogorvoslat, és immáron, hogy elfogadják a szabályozást, ez is ide fog tartozni. Amivel kiegészíteném az elhangzottakat, az az, hogy ennek ellenére nekem meggyőződésem, hogy a jogi eljárásokat végig kell vinni, és nem azért kell végigvinni, mert érdemi bizalmunk lenne abban, hogy ezek esetleg a megtámadott szereplők számára pozitív kimenetellel zárulnak, hanem azért, mert ezeket fel kell mutatni majd akkor, amikor nemzetközi fórumok elé, amikor az Európai Unió fórumai elé fordulunk, hogy az egész rendszer úgy van megkonstruálva, felépítve, hogy a tisztességes eljárást még a látszatát sem biztosítja a megtámadottak számára. Nyilván ezt már most az elfogadás előtti tervezetből, szövegből ki lehet olvasni, de egészen más az, amikor egy mégiscsak a tapasztalatokra építő következtetést levonunk egy tervezet szövegéből, mint az, amikor valóban ott lesz a pecsétes papír arról, hogy a magyar igazságszolgáltatás szervei nem szolgáltatnak védelmet azok számára, akiket szintisztán politikai jogból, szintisztán a véleményük tartalma miatt próbál az egyébként valóban félelemben lévő hatalom elhallgattatni.
Volt egy olyan vélemény ma reggel, Somogyi Zoltán szociológus mondta, hogy, azért valamennyire, bocsánat, ez egy figyelemelterelés is, tehát hogy nem véletlen, hogy nyilván már korábban előkészítették, hiszen a miniszterelnök a húsvét előtti beszédében jelentette be az egyébként itt is jelenlévő tisztelt poloskáknak, hogy, mire számíthatnak. És aztán nem történt semmi, és most, hogy legalábbis Somogyi Zoltán szerint, amikor sorra követi el a politikai baklövéseket, legutóbb ugye a szélsőjobboldali román elnökjelölt támogatásának a bejelentését, aki egyébként egy hétköznapi magyar faló, tehát nem egy akárki, mindenki ismeri Erdélyben, akkor gyorsan ezzel el akar fedni valamit, hogy most indítja el ezt a törvényjavaslatot, hiszen tudja, hogy mindenki erről fog beszélni. Mindenki tudja, hogy mekkora fölháborodás lesz belőle, ez be van árazva, nem olyan nagyon érdekli őket, soha nem is szokta, hogy mekkora társadalmi fölháborodás. Az a lényeg, hogy van egy olyan kritikus tömeg, amivel már nekik számolniuk kell. Tehát egyetértenek-e azzal, hogy ez kicsit ilyen, hogy az angol mondja distracting, tehát egy ilyen elterelés, terelés, figyelemelterelés?
Hát, hogy mondjam, egyfajta üzleti logikával is lehet ezt vizsgálni. Tehát te azt is lehet mondani, hogy egy dologgal, egy kővel több célpontot is tudunk eltalálni. Rövid távon ma erről beszélünk. A civil szervezetek, akik egyébként embereknek segítenek, a társadalom, a közjó ügyét tartják szem előtt, ma ezzel foglalkoznak. A magyar kormányt, hogy mondjam, a nagyítója alatt tartó sajtó egy jelentős része ma ezzel foglalkozik. Nem csak beszélünk róla, hanem nyilván arról kell gondolkodnunk, hogy hogyan fogjuk tudni ezt a munkát folytatni, amit mindenképpen folytatni fogunk. Tehát minket, a figyelmünket leköti ma, de a missziónkat nem fogja elterelni. Az biztos, hogy, hogy ezt folytatni fogjuk, és engedélyt nem fogunk hozzákérni, de minden esetre sok energiát ma leköt. Nem arról beszélünk, amit az előbb említett, nem beszélünk arról, hogy mi történt, nem tudom, több ezer milliárd forinttal, hogy mi miért, mi Igen, tehát hogy ez a fajta elképesztő, és most már teljesen nyilvánvaló jövedelemkülönbség, ami egyes magyar állampolgárok csoportja és a nagy többség között fennáll, hogy ez hogyan alakulhatott ki,
ez
hogy
a mit lehet. Több Ferrari-nyi különbség, erre gondolom?
Hát a Ferrari az egy, az talán egy megfogható, vagy átélhető összeg, bár a legtöbb ember számára teljesen.
Ez is földön túli. Jelképlet a Ferrari-nak.
A Ferrari-zás mögött óriási machinációk vannak, aminek az az eredménye egyébként, hogy nincsen rendes egészségügyi ellátás, hogy nincs rendes gyerekvédelem, és ezért is kell, hogy a civil szervezetek belépjenek, és jelen legyenek, és segítsenek meg, meg kritikus javaslatokat fogalmazzanak meg. Na de erről ezek szerint ma kevesebb idő lesz, ugye, beszélni, mert 24 órából áll mindenkinek a, még egy folyamatosan működő hírportálnak, rádiónak is a figyelme, és kevesebb idő lesz erről beszélni, tehát rövid távon nagyon hasznos egy ilyen valóban riasztó, sokkoló témát bevetni, de hosszú távon is a politikai kalkuláció szerint ezek szerint hasznos, hiszen a valódi demokratikus vita, a közügyekbe való részvétel, az csak azoknak fog megadatni, akik közpénzből teszik ezt. És hát a közpénzből tevés az teljesen egyértelmű, hogy azt jelenti, hogy maximum a kormányüzeneteknek a szajkózása. Úgyhogy a törvény mögött hosszabb távon meghúzódó cél az valóban az, hogy ne legyenek olyanok, akik kiállnak, kimondják, kiderítik, megteszik, segítik. És hát ez hosszú távon ezek szerint a kormány szerint szükséges valamihez. De mihez? Mert nem a demokrácia fenntartása lesz ez a cél.
Nem, de ezt már ön is mondta, azt hiszem, egy pár perccel ezelőtt, mert már nem is nagyon akarják ezt a látszatot kelteni, hogy őket a demokrácia bármilyen módon érdekli. A szabad a maga hasonlatát szintén visszamenni, hogy miközben oxigént vonnak el a társadalomtól, ők abban érdekeltek, hogy a saját széndioxidos közegükben mozogjon mindenki, vagy hulladozzon mindenki. Daniel?
Teljesen egyetértek azzal, hogy van egy ilyen cél is, egy ilyen jogszabálynak nehezen nevezhető kreálmánnyal, hogy lekössön olyan erőket, amik egyébként egy társadalmi missziónak a irányába irányulnának normál esetben. Természetes, hogy én is szívesebben beszélnék most arról, hogy hány ezer embernek nyújtunk évente ingyenes jogi segítséget, jogi képviseletet, hogy hányan fordulnak hozzánk országszerte a legkisebb falvakból is. Tehát, hogy mennyire van egyébként a civil társadalom, és azon belül a mi szervezetünket azt is beágyazva a magyar társadalomba. Ehelyett erről a törekvésről kell most beszélnünk, aminek persze van egy olyan oldala is, hogy mennyire tiszteli az állam és a hatalom a polgárait. Mennyire tiszteli őket, amikor arról van szó, hogy választani kell mondjuk a működő közszolgáltatások felépítése, és az ezer meg egy alapjogi természetű probléma megoldása, és a hatalom vélt, illetve ellenségnek bélyegzett szereplőivel való hadakozás sokadik felvonásának a megnyitására. Úgy látom, hogy a hatalom egy elég egyértelmű döntést hozott ebben a kérdésben, és bár nem vagyok politikai elemző, de az egészen biztos, hogy ezt a jogszabályt olyan értelemben is használják egy elterelés céljára, figyelemelterelés céljára, hogy mint az összes propaganda törvénytől, ettől is politikai hasznot vár a kezdeményező. Azt a politikai hasznot várja tőle, hogy lesznek olyan választópolgárok, akik számára ez megnyugvást, vigaszt okoz, és elégedettséggel tölti el őket, hogy olyan szervezetek és személyek és műhelyek ellen indít az állam támadást, akik egyébként pont az ő problémáiknak a megoldásáért dolgoznak napi szinten. Tehát van ennek elég sok rétege, ennek a kérdésnek, és egy dolgot ki tudunk jelenteni, hogy ez nem egy valós problémát kezel. Ez a jogszabály a szuverenitás fogalmát állítja a középpontba, de a szuverenitás fogalmát olyan mértékben torzítja el, és olyan mértékben alkalmazza a saját maga által alkotott elképzelések, a hatalmi tényezők mentén ide-oda csavargatott szempontok szolgálatába, hogy nem beszélhetünk itt egy percig sem, mondjuk úgy, hogy legitim célról. Tehát az, hogy az állam egy ilyen szabályozást megalkosson, illetve a hatalom egy ilyen szabályozást megalkosson, az egyetlen egy szereplőnek az érdekét szolgálja, és az a hatalom.
Hát igen. Igen, ezt ugye 15 éve mondjuk így naponta. Igen. Eljutottunk oda, amikor félbeszakítottam meglehetősen, illetlenül bocsánatot kérek, hogy mi tehető mindezek után. Beszélhetünk erről is. Megemlítve egyébként, ezt azt hiszem, hogy folyamatosan mondani kellene, hogy természetesen szó nincs arról, hogy kizárólag azok a szervezetek vannak itt veszélyben, amelyek kapnak külföldről pénzeket, szó nincs erről. Tehát bárki, ezek szerint a gumi dumák szerint bárki bármikor fölkerülhet a fekete listára, eltiltható, betiltható, mekkora 25-szörös büntetés kiróható rá, vagyona elkobzandó és átadandó az államnak, stb. Tulajdonképpen egy sima kirablási folyamat, elítélési, kirablási, hogy szokták ezt mondani, amikor rabosítanak valakit, úgy mondják, hogy rabosítani valakit, szóval ez folyik, vagy folyna. Igen, tehát mi tehető?
Hát első... Tegnap annyi beszélgetésem voltam erről, hogy tényleg nehéz felidézni a részleteket, de az elsődleges dolog, amit én is éreztem, az az, hogy a sok mellett, tehát a hirtelen jött sok hatás mellett mindenki azt érzi, hogy valamit akar közösen tenni.
Uh-huh. És, ez jó, mert akkor nem a belenyugvás, meg a letargia.
Ezt remélem, hogy a közös közleményünk is tükrözi. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy mi biztos, hogy csináljuk a dolgunkat azért, hogy másoknak segíthessünk, hogy velük együtt lehessünk, és hogy ehhez nem fogunk engedélyt kérni, akkor egy dolgot kérünk, igazából a társadalom támogatását. Most még muszáj elmondanom, még van egy pár óra, ugye, hogy az ember az 1%-át az adójának felajánlja egy számára szimpatikus civil szervezetnek. Nagyon sokan ezzel nem élnek. Most talán utoljára lehet ezzel a lehetőséggel élni, tehát tegyük meg. De a másik az az, hogy ki lehet mutatni ezt a támogatást sokféleképpen. Például ugye a most már 70 sok aláíró szervezet oldaláról megosztással, tehát hogy a kiállásunkat mutassuk meg. De tényleg a cselekvés lesz a legfontosabb ebben. Nagyon sokszor ugye azt lehet érezni, hogy megfélemlítő hatású intézkedések történnek, és kifejezetten a dermesztő hatást szeretné a kormány elérni. Még a törvény javaslat éppen, hogy 30 pár órás, és már is egyébként nagyon sokan azon aggódnak, hogy hogyan fogják tudni a munkájukat, a missziójukat, a küldetésüket folytatni. Na, ebből az állapotból nagyon fontos kijönni, pszichológiailag is. És az egyik, ami ebben segít, az, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Nem csak, hogy 70 sok szervezet csatlakozik egy ilyen nyilatkozathoz, hanem közvéleménykutatásokból lehet tudni, hogy a magyar társadalom fontosnak tartja a civil társadalmat és a független sajtót. Szeretné, hogyha a szolgáltatásaiban részesülhetne. Igen, azt is fontosnak tartja, hogy ezek a fórumok, a civilek, a média kérje számon a hatalmat, kérje számon a kormányt. Teljesen egyértelmű, sok besározó kampány ment el a fülünk mellett szerencsére, de nem fogadtuk be teljesen, tehát nem vagyunk megvezetve. Tudjuk, hogy mit szeretnénk. A társadalom legnagyobb többsége egy jól működő demokráciát szeretne. A jól működőre is szeretnék hangsúlyt tenni, de a jól működő demokráciának egy nagyon fontos része a független kritikus sajtó, a segítő hatékony civil társadalom, és ezt akarják az emberek, nem vagyunk egyedül, biztos vagyok benne, hogy a magyar társadalom legnagyobb része pontosan a bőrén érezné, hogyha ez nem lenne. Honnan tájékozódna, hogyha nem lenne független sajtó? Csak azt hallaná folyton, hogy minket állandóan ellenségek fenyegetnek, de itt van a legnagyobb paradicsom. Mármint abban az értelemben, hogy nem úgy, amikor paradicsomot vásárolsz, mert sajnos, hogyha bemész a boltba, akkor pontosan látod, hogy nagyon drága a paradicsom, tehát a paradicsomi állapot az egy teljesen másik síkon kéne, hogy legyen, de azt meg valahogy nem érezzük a bőrünkön. Ehhez a megvezetéshez képest az emberek szeretnék pontosan látni, hogy hol élnek, legalábbis a legnagyobb részük, és fenyegetés nélkül szeretnének élni szerintem, biztonságban, anyagi biztonságban is, meg a munkahelyüket is szeretnék, a munkájukat biztonságban, és a családjukat is biztonságban is elérhető közelségben, ugye? És amikor ilyen törvények vannak, akkor szerintem tényleg nagyon sokan azt gondolják, hogy na, akkor viszont ezeket fogjuk elveszíteni. És hozzáteszem, hogy bizonyos értelemben a részletek, ennek a javaslatnak a részletei azt mutatják, hogy tényleg ki akarja vonni az Európai Unió közösségéből, a közös térből, a közös értékek és a közös szolgáltatások, pénzügyi műveletek, mozgások teréből is a kormány a magyar társadalmat, mert ezek olyan hajmeresztő elképzelések, ahol tényleg azt mondják, hogy az Európai Uniónak azok a forrásai, ami a magyar társadalmi javítását kell, hogy szolgálja, és tök szuper, hogyha egy civil társadalom ilyenben részt tud venni, és ilyen támogatást kaphat a munkájához, mert itthon a kormánytól bizony, hogy az emberi jogokkal, a társadalom, a gyerekjogokkal foglalkozó szervezetek alig kapnak, ha egyáltalán. Na, hogyha ilyen forrásokat tudunk mozgósítani, akkor hirtelen ránk sütik a bélyegét annak, hogy mi is valami ellenség lennénk. De az emberek szerintem tudják, hogy nem. A társadalom az sokféle emberből áll, nem mindenben értünk egyet, de az biztos, hogy egyébként lehet azt érezni, hogyha nincsen mondjuk olyan szervezet, akihez lehetne fordulni, akár jogi tanácsadásért, akár a gyerekekkel való foglalkozás segítségért, akár egészségügyi probléma esetén, akár amikor a munkavállalóként a jogaink sérülnek. Hogyha nincs hova fordulni, azt bizony meg fogjuk érezni. Még jobban izoláltak és eszköztelenek leszünk a hatalommal szemben, és ilyen értelemben szerintem mindenki érti, hogy ez nagyon káros. A részletekről is lehet beszélni, mennyire elképesztően, én azt mondom, hogy valóban nagyon fenyegető ez a törvény. De az emberek szerintem már azt a gondolatot is károsnak tartják, hogy ne legyen civil társadalom, aki ténylegesen hatékonyan tudna segíteni, ne legyen olyan sajtó, aki ténylegesen hatékonyan tudna tájékoztatni.
Ki van erre reagálni?
Egy rövid gondolattal, igen. Szemben az egyre kétségbe esettebb hatalommal nekem is maximális a bizodalmam a magyar társadalomnak a helyzetfelismerő képességében. És nagyon-nagyon közhelyes gondolat az, hogy azoknak az értékeknek a hiányát, amiket mi is képviselünk, akkor veszük észre, amikor már nincsenek jelen. De szerintem van még egy lépés ezelőtt. Akkor is észreveszik az emberek, amikor el akarják venni őket. És egyre inkább nyilvánvaló, hogy egy egész pályás letámadási kísérlet van most a hatalom részéről, pontosan a kétségbeesésük miatt, amiben egyszerre akarják tőlük elvenni a tájékozódáshoz való jogot, egyszerre akarják tőlük elvenni azt a jogot, hogy segítséget vehessenek igénybe nagyon különböző élethelyzetekben, és ezt a segítséget mindeddig és a jövőben is meg fogják tőlünk kapni. És egy ilyen letámadási kísérletnek hatalmas a kockázata is. De ez a kockázat akkor fog, hogy mondjam, valóban megjelenni, nem akarom a realizálódni szót használni, tehát akkor fogják az emberek ezt visszaverni, ezt a támadást, és akkor fog a hatalom szembesülni ezzel a kockázattal, hogyha mi hamarabb, minél többen kiteszik az asztalra az álláspontjukat, hogy mi az, amit nem hagynak maguktól elvenni. És azt, hogy ezt hogyan akadályozzák meg, abban nagyon sok, nagyon széles mozgásterük van. Természetes, hogy minden majdan megtámadott és jelenleg is támadás alatt álló szervezetnek szüksége van a pénzügyi támogatásra, de emellett az erkölcsi kiállás és az olyan gesztusok is nagyon fontosak, amik azt mutatják, hogy az emberek nem hajlandóak úgy viselkedni, ahogy elvárja tőlük a hatalom. A hatalom most azt várná el, hogy mindenki kezdje el, mondjuk úgy, hogy nagyon alaposan mérlegelni, hogy mikor szólal, meg milyen ügyben szólal, meg mi mellé áll, ne tegyék így az emberek. Változatlanul vállalják fel a véleményüket, és változatlanul vállalják fel a támogatását azoknak a szervezeteknek és értékeknek, amik számukra fontosak.
Az LGT-nek volt a 80-as években egy dala, ez a Box, és valami ilyen sor volt benne, hogy az érveidre is kesztyűt húz, itt kinyújtanak, a mellé nyúlsz. Jobb, ha ütsz, mint a rosszat szólsz. Hát igen, e felé terelni, és az atomizálódás felé terelni az embereket a kormány. Közben eszembe jutott, hogy amikor ezeket dolgokat mondták, hogy mennyi időt veszegetünk el az életünkből, hogy baromságokról beszéljünk, nem? Hogy mennyi értelmes dologról tudnánk beszélni, szót váltani, a valódi dolgokról,
az életünkről. Ezzel nagyon egyet értek, tehát én nem is tudom, hányszor sóhajtok fel így, hogy egyszerűen tényleg nem hiszem el, 2025 az én életem, az én felnőtt életemnek, amikor a jogi egyetemet végeztem, és onnan kijöttem, akkor egy nagyon másik perspektívát láttam. És hosszú ideig ez a perspektíva úgy tűnik, hogy nem csak egy ilyen üres ígéret volt, hanem haladtunk. Én fontosnak tartottam kezdettől fogva azt, hogy Magyarországon egy jól működő demokrácia legyen, és 2025-ben is fontosnak tartom ezt, de mégis amikor körülnézek, akkor azt látom, hogy ezek úgy tűnik mégis ígéretek voltak, amiket nem valóra váltanak, hanem éppen, hogy megfosztanak engem. És én nem ezzel akarok foglalkozni, és civil szervezetek, a független média, és szerintem a magyar emberek nagy része nem ezzel akar foglalkozni. És éppen ezért vagyok nagyon ilyen értelemben optimista a társadalmi támogatottság tekintetében. Mert az emberek azt tartják fontosnak, hogy legyen rendes egészségügyi ellátásuk, legyen rendes jogbiztonságuk,
oktatás, a gyerekeinek, igen.
És egyébként én üdvözlöm azt is, hogy egyre többen azt nem csak látják, hogy van korrupció, hanem azt gondolják, hogy már elég volt ebből. Tehát ilyen értelemben az értékek, amit mondjuk a Helsinki Bizottság, a más jogvédő szervezetek képviselnek, azok szerintem egybevágnak a társadalom alapértékeivel, és a kiállásra is egyre többen hajlandóak.
Akkor nézzük, szánjuk az utolsó perceket annak, hogy Magyarországon az önök szervezetei, most itt két szervezet van jelen, de hát a többiek is persze fontosak, értékesek, róluk is beszélünk tulajdonképpen. Mennyivel kényszerülnek nagyobb erőbedobásra, mint egy normális társadalomban, mondjuk, amikor még a 90-es években Magyarország is a maga az űrzavaros módján annak számított, hogy mi az, ami plusz teherként önökre hárul, éppen a helyzet miatt? Milyen ez a munka?
Jogvédő szervezetnek lenni, illetve jogvédőként dolgozni azért a világ egyik pontján sem azt jelenti, hogy a hatalom szeretné ezeket a szervezeteket, illetve a náluk dolgozókat, de ez így van rendjén. Tehát, hogy a hatalom ellenőrzése, meg felé elvárások, meg kritikák megfogalmazása, az egy konfliktusos valami, nyilván ebből lesznek összezördülések, feszültségek. Még egyszer mondom, ezzel nincsen semmi baj. A probléma az ott van, amikor az állam és a hatalom és a kormány, válasszuk tetszés szerint, amelyik a legszimpatikusabb, üzemszerű ellenségképzéssel és propaganda jogalkotással támadja ezeket a szervezeteket.
És közben nem kormányoz, ugye? Azért ne felejtsük el, hogy nem csak mi beszélünk baromságokról, kényszerűségből, hanem ez a kormány nem kormányoz, nem csinálja a dolgát.
Hát erről is volt már szó, igen, hogy a hasonló propaganda megoldások alkalmazása az gyakran pontosan ennek a leplezéséről szól.
Igen.
Tehát ez az, ami azt gondolom, hogy nem normális. Nem csak a gondolat mögötte, hanem tényleg ez az üzemszerűség, hát mikor indultak ezek a dolgok, 2015-ben már egészen biztosan voltak hasonló támadások a civil szféra ellen.
Hát 13 nyarán indultak, sőt, 14-ben ugye rögtön a választások után voltak 200 úgynevezett soros zsoldosról szóló listázás a jobbnapokat látott figyelőben.
Norvég alap.
Norvég alap, tehát ezért már 13 nyarán elindult ez, és én egyrészt baromira unom, a kollégáim is szerintem baromira unják, másrészt megtanultunk nagyon sok dolgot. De tehát ez egy tanulási folyamat. És szerintem azt tanultuk meg, hogy nagyon jó dolog együttműködni. Miatt aztán például hosszú évtizedeken keresztül jó személyes viszonyban vagyunk, de azért a szervezetek nem dolgoztak sokat együtt. Az elmúlt években nagyon-nagyon-nagyon szoros, jó szakmai szervezet közi együttműködés alakult ki, nem csak kettőnk között, hanem nagyon sok szervezet között, és ezt az együttműködést a bizalom jellemzi. Ez egy akkora érték Magyarországon, nehéz is elképzelni, hogy egyébként bizonyos szempontból versengő szervezetek együtt tudnak működni. Tegnap csodálatos volt látni, hogy milyen jó hangulatban, és milyen hatékonyan tudtuk például megalkotni ezt a közleményt, amit azért több tucat szervezet együtt dolgozásával, pár óra leforgással csináltuk meg. Megtanultunk együttműködni, megtanultunk bízni egymásban, olyanokban, akiket egyébként nem biztos, hogy ismertünk, akár lehet, hogy teljesen más témával foglalkoznak. Megtanultunk együtt élni ezzel az untató, de mégis halálosan zavaró peremfeltétellel a szűkülő demokratikus térrel. Szerintem megtanultuk azt is, hogy Magyarországon, ami történik, az nem hungarikum sajnos. Beszéltünk erről ugye a beszélgetésünk elején, az orosz mintáról. Megtanultuk azt is, hogy más országokban, akik hasonló úton járnak talán előttünk, ott mi történik, és a civil szervezetek mit szoktak csinálni. És azt is megtanultuk, hogy hogyan kell erről beszélni, hogyan kell a mi munkánkról, a mi munkánk értékességéről beszélni a magyar társadalommal. Ebben mindegyikben persze nagyon sok feladat van még hátra, de azt gondolom, hogy bár valóban letért Magyarország például arról a pályáról, ahol én amikor a Helsinkinél kezdtem dolgozni, és hosszú éveken keresztül, amin voltunk, egy másik kör, másik kontextus van teljesen. De mégis itt vagyunk, nagyon erős a civil szféra Magyarországon, abból a szempontból, hogy milyen erős az elszántsága, és a kitartása, és a hogy mondjam, tehát amikor én bemegyek a Helsinkibe, és látom a kollégáimat, akkor én azt látom, hogy csinálják a munkájukat. És ez, hogy odaadással és magas szakmai színvonalon csinálja valaki ma a munkáját, miközben egyébként ilyen támadásoknak van kitéve, szerintem már önmagában példamutató. Szóval nekem ez inspiráló, én nagyon becsülöm őket, becsülök minden civil szervezeti munkatársat. Az erősség az nem az erőforrások a pénz oldalán van, hanem a szakmai elhivatottság és a tenni akarás a közügyekért, és ez ilyen értelemben páratlan, és én remélem, hogy mások is látják ennek az értékét.
Ez érdekes, amit mond, mert nincs, van köze hozzá, de nem egészen azonos a hittel. Azzal, hogy a dolgok jók, az emberek jók, vagy rosszak, akkor megjavulhatnak, hogy ez a rendszer 5 perc múlva más lesz. Ebben hinni lehet, de nem feltétlenül érdemes, azt bizonyítják az elmúlt évtizedek. Viszont a szakmai önérzetben való hit az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt láttam akkor, amikor láttam, hogy hajléktalan emberekkel hogyan foglalkoznak munkások. Úgyhogy egyiktől megkérdeztem, hogy hogy hat rá a lelkére, és azt mondta, hogy meghalnék, hogyha hatna a lelkemre mindaz, amit látnék, én ezt nem engedhetem meg magamnak. Én abban kell, hogy bízzak, hogy jól csinálom a dolgomat. De ez nem azt jelenti, hogy folyton potyogtatom a könnyeimet azért, amit látok. Már bocsánat, hogy egy ilyen...
Nagyon egyetértek, tehát a Helsinkinél és számos szervezetnél kiváló szakemberek vannak egyébként, és a szakemberségnek valóban van egy ilyen oldala is, hogy
Úgy hogy tűnik, mintha lelketlen lenne, de nem az. Persze,
nem. Én nem lelketlenségnek hívnám, hanem egy szakmai megközelítésnek, de azért természetesen borzasztóan együtt örülünk minden ügyfelünkkel, akinek tudunk segíteni. Amikor jön egy félsoros köszönő levél, az egész társaság ezt olvassa. Tehát tényleg azért szakmailag elhivatott, de egyébként az emberekkel meg együttérző, empatikus civil szféráról van szó, és ez adja szerintem a legnagyobb erejét.
Ányjál, egy mondatom van még.
Egy mondatom van, mert hogy teljesen ugyanezeket érzem én is a TASZ-nál dolgozva, és ezeket tapasztalom. És szerintem a hatalom pontosan azt felejti el, amikor ezeket a szervezeteket próbálja céltáblaként meghatározni, hogy egyrészt mit venne el a társadalomtól az ő mondjuk így megszüntetésükkel, és másrészt pedig, hogy ezeknél a szervezeteknél húsvér létező emberek dolgoznak. Tehát nem valami elvont dolog ellen folytatnak hadjáratot, hanem olyan emberek és olyan értékek iránt, amik most, bocsánat, hogy ezt mondom, de az egész országot jobbá teszik.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm szépen dr. Pardavi Mártának, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének, és Döbrenteni Dánielnek, a TASZ politikai szabadságjogi projektje vezetőjének. Csak kimondtam, jó hosszú címek, de hát nagyon fontos és jelentős. Köszönöm szépen még egyszer. És hölgyeim és uraim, itt a mai ma reggeli műsor vége. Balogh Kármen, Studer Dániel, Nemes Dávid, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.